alapján sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra van.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. 14. Leó pápa apostoli útjának második napja Libanonban. A Szent Atya imája Szent Charbel sírjánál. Egységet az egyháznak, békét a világnak. Leó pápa az ökumenikus és vallásközi találkozón Beirutban. Hivatásotok, hogy a béke építői legyetek. Leó pápa a libanoni egyháziakhoz. Hőség és szolidaritás horgonyával legyünk Krisztus jó illata. Aranyrózsát kapott a libanoni miasszonyunk.
Leó pápa Szent Charbel sírjánál. Egységet az egyháznak, békét a világnak. 14. Leó pápa libanoni látogatásának második napján, hétfőn reggel 3:40-kor Annájába a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Charbel Maklouf kolostorba látogatott, ahol imádkozott a Maronita Szent sírjánál, és köszöntötte az egybegyülteket. A Maronita kolostor Libanon egyik legszebb pontján 1200 méter magasan fekszik. 1828-ban készült el, abban az évben, amikor Szent Charbel született, aki ezt választotta remetessége lakhelyéül. Itt temették el Szent Charbel Maklufot, akinek sírját évről évre zarándokok ezrei keresi föl. Egy múzeumban őrzik személyes tárgyait, erekéjét, ezeket is megtekintette Leó pápa. Esős időben a hívek ezreinek hosszú sorfalán, a libanoni és a vatikáni zászlók mentén végighaladva, pápa mobilon érkezett a Szentatya, a Beiruttól mintegy 40 kilométerre található kolostorhoz. Francia nyelvű beszédében megköszönte a legfőbb előjáró szavait, majd hálát adott Istennek, hogy elzarándokolhatott erre a csodálatos természeti szépségű helyre, Szent Charbel sírjához. Elődei, különösen Szent VI. Pál, aki boldoggá majd szenté avatta, nagyon szeretett volna eljönni ide. Mit tanít ma nekünk Szent Charbel? Milyen örökséget hagyott ránk ez az ember, aki nem írt semmit, rejtve, hallgatagon élt, de híre elterjedt az egész világon, tette fel a kérdéseket 14. Leó pápa, majd így válaszolt. A Szent Lélek alakította őt.
Le Saint-Esprit l'a façonné.
Hogy aki Isten nélkül él, azt megtanítsa imádkozni. Aki zajban él, azt csöndre tanítsa. Aki a feltűnésért él, azt szerénységre tanítsa. Aki gazdagságot keres, azt szegénységre tanítsa. Ezek mind árral szembeni magatartások, és éppen ezért vonz minket, mint a friss és tiszta víz a sivatagban gyalogló embert. A püspököket és papokat Szent Charbel hivatásuk evangéliumi elvárásaira emlékezteti. Következetessége pedig, mely radikális és alázatos volt, minden kereszténynek üzen. Leó pápa egy másik döntő szempontra is rámutatott. Szent Charbel soha nem szűnt meg közben járni értünk a mennyei atyánál, minden jó és kegyelem forrásánál. Már földi életében sokan elmentek hozzá, hogy vigaszt, megbocsátást, tanácsot kapjanak az Úrtól. Halála után mindez megsokszorozódott, és az irgalmasság folyamává vált. Minden hónap 22. napján ezért is érkezik ide sok ezer zarándok különböző országokból, hogy imával töltse a napot, testben és lélekben felüdülést nyerjen. 14. Leó pápa Szent Sárbel közbenjárására bízta mindazt, amire az egyháznak, Libanonnak és a világnak szüksége van. Az egyház számára közösséget, egységet kérünk. A családoktól kezdve a plébániai és egyházmegyei közösségekig, egészen az egyetemes egyházig. A világnak békét kérünk, különösen Libanon és az egész Kelet számára. De jól tudjuk, és a szentek emlékeztetnek rá minket, hogy nincs béke a szívek megtérése nélkül. Szent Sárbel segítsen minket Istenhez fordulni, és kérni valamennyiünk számára a megtérés ajándékát. Fohászkodott a pápa, majd egy lámpást gyújtott, ami Isten fényét jelképezi Szent Sárbel által. Ezt a lámpást felajánlva védőszentje oltalmára bízta Libanont és népét, hogy mindig Krisztus világosságában haladjon.
Leó pápa a libanoni egyháziakhoz. Hűség és szolidaritás horgonyával legyünk Krisztus jó illata. Leó pápa hétfőn délelőtt gépkocsival érkezett a Beirut és a Szent Maron monostor közt fekvő harisszai libanoni miasszonyunk egy helyre, ahol a libanoni katolikus egyház püspökeivel, papjaival, férfi és női szerzeteseivel és a lelkipásztori munkatársokkal találkozott. Leó pápa francia nyelven szólt a hatalmas templomot megtöltő egyházi személyekhez, akikhez örömmel érkezett zarándó kutya mottójával: boldogok a békességszerzők. A libanoni egyház, amely egységes a sokféle arcában, ennek a mottónak az ikonja, ahogyan Szent II. János Pál pápa, aki annyira szerette a libanoni népet, megállapította: a mai Libanonban, mondta 1984 májusában, ti vagytok a remény felelősei, majd hozzátette: bárhol is éltek és dolgoztok, teremtsetek mindig testvéri légkört. Naivitás nélkül bízzatok egymásban, és legyetek kreatívak, hogy a megbocsátás és az irgalmasság újjáteremtő ereje diadalmaskodjon. Ennek a kitartó erőnek a gyökerét az a csendes barlang jelképezi, ahol Szent Sárbel imádkozott Isten anyja képe előtt, illetve ez a harisszaik egy hely, amely az egész libanoni nép egységének jelképe. Együtt állunk Máriával Jézus kereszténél, és így az imánk, mint egy láthatatlan híd, amely összekapcsolja a szíveket, erőt ad a reményhez és a munkához, még akkor is, amikor fegyverropogás gyűbörög körülöttünk, amelyek a mindennapi életkörülményeket veszélyeztetik. A pápa látogatás logójának egyik szimbóluma a horgony, amit Ferenc pápa gyakran emlegetett a hitjeleként,
Le pape François,
és amely lehetővé teszi számunkra, hogy mindig előre haladjunk, még a legsötétebb pillanatokban is, egészen a mennyországig. Ferenc pápa azt mondta: hitünk a horgony a mennyben, életünk a mennyben van lehorgonyozva. Ha békét akarunk építeni, vessünk horgont a mennyben, folytatta Leó pápa, és eltökélten tartsunk afelé, attól való félelem nélkül, hogy elveszíthetjük azt, ami elmúlik. Ezekből a cédrusokhoz hasonló mély és erős gyökerekből gyarapodik a szeretet, és Isten segítségével konkrét és tartós szolidaritási művek születnek. Leó pápa találkozó során tanúságot tevő Johanna atya példáját emelte ki, aki egy olyan kis faluban lelkipásztol, ahol a rendkívüli szükség és a bombázás veszélye ellenére keresztények és muszlimok, libanoniak és a határon túlról érkező menekültek békésen élnek egymás mellett, és kölcsönösen segítik egymást. Elgondolkodtató, amit arról a szíriai pénzérméről mondott, amit aranyizsnyás zsákokba rejtettek a libanoniak számára. Ez a fontos gesztus arra emlékeztet minket, hogy a szeretetben mindenkinek van mit adnia és kapnia, és ez a kölcsönös adakozás mindenkit gazdagít és közelebb visz Istenhez.
The Pope Benoît says,
16. Benedek pápa 2012-es libanoni látogatása során a szeretet egyesítő erejéről szólt a megpróbáltatások idején. Éppen most kell megünnepelnünk a szeretet győzelmét a gyűlölet felett, a megbocsátásét a bosszú felett, a szolgálatét az uralom felett, az alázatét a büszkeség felett, az egységét a megosztottság felett, tudva, hogyan alakítsuk át szenvedéseinket az Isten iránti szeretet és a fele barátaink iránti irgalmasság kiáltásává. Csak így kerülhetjük el az igazságtalanság és a bántalmazás elnyomását, még akkor is, amikor egyének és szervezetek elárulnak minket, gátlástalanul kihasználva azok kétségbeesését, akiknek nincs más választásuk. Leó pápa aztán visszautalt Laurent tanúságtételére, amely a migránsok megsegítése iránti elkötelezettségről szólt. Maga is migránsként régóta elkötelezetten támogatta azokat, akik nem saját választásukból, hanem szükségből kényszerültek mindent otthon hagyni, hogy idegenben keressenek jövőt és megélhetést. A tanúságtételek megmutatják a háborúk borzalmait, amelyek sok ártatlan ember életébe kerülnek. Ferenc pápa gyakran intett arra, hogy ilyen tragédiákkal szemben nem maradhatunk közömbösek, és hogy fájdalmuk kihívás jelentenek számunkra is. Dima nővér tanúságtétele a hűségről szólt, aki az erőszakkal szembesülve úgy döntött, hogy nem hagyja el a tábort, hanem nyitva tartja az iskolát, ahová befogadják a menekülteket, és ahol oktatási központot is működtetnek. Itt az emberek megtanulják és megtanítják, hogyan kell megosztani a kenyeret, a félelmet és a reményt, hogyan kell szeretni a gyűlölet közepete, és hogyan kell szolgálni még fáradtan is. Charbel atya börtön tapasztalatairól szólva mondta, hogy ahol a világ csak falakat és bűnöket lát, ott az új reménytől éltetett foglyok szemében mégis meg lehet látni az atya gyengétségét. Valóban így is van, mert Jézus arca tükröződik a szenvedők arcán. Hamarosan megteszünk mi is azt a szimbolikus gesztust, szólt a pápa, hogy aranyrózsát ajándékozunk ennek a kegyhelynek. Ez az ősi gesztus azt jelenti, hogy mi az életünkkel váljunk Krisztus illatává. Ennek jelei a libanoni terített asztalokról áradó illatok, amelyek hol az illatok sokszínűségével, máskor pedig éppen azok egységével ragadnak meg minket. Ilyen Krisztus illata, de már nem egy drága termék, amit csak kevesek engedhetnek meg maguknak, hanem ez az illat a bőség asztaláról árad, de amiből mindenki részesülhet. Legyen ilyen ennek a szertartásnak a lelkülete, és amire nap mint nap törekszünk, hogy szeretetben egyesülve éljünk. Zárt a beszédét Leó pápa, amelyet a harisszai libanoni miasszonyunk egyhely templomában mondott a libanoni katolikus egyház püspökeinek, papjainak, férfi és női szerzeteseinek és a lelkipásztori munkatársaknak.
Leó pápa az ökumenikus és vallásközi találkozón Beirutban. Hivatásotok, hogy a béke építői legyetek. 14. Leó pápa december 1-én hétfőn délután helyi idő szerint 4 órakor, magyar idő szerint délután 3 órakor érkezett a beiruti mártírok terére, amely a libanoni ellenállás szimbóluma. Itt tartották azt az ökumenikus és vallásközi találkozót, amelyen szírkatolikus, görögkatolikus, szírortodox, örményortodox, síita és szunnita, valamint drúz vallási vezetők vettek részt és szólaltak fel. A pápát a beiruti mártírok terén felállított sátor bejáratánál a szírkatolikus pátriárka, a maronita pátriárka, a szunnita főimám és a síita képviselő fogadta. A szírkatolikus pátriárka köszöntő szavait követően felolvastak egy részletet az evangéliumból, majd a Koránból. A tanúságtételt követően a vallási vezetők emelkedtek szóra, majd Leó pápa fordult beszéddel a jelenlévőkhöz. A Szent Atya a beszéde elején felidézte, hogy 2012-ben
Pope Benedict XVI emphasized.
16. Benedek pápa Beirutban írta alá szinódus utáni Ecclesia in Medio Oriente, a közel-keleti egyház kezdetű apostoli buzdítását. Ebben Benedek pápa hangsúlyozta, hogy az egyházat egyetemes küldetése arra hívja, hogy párbeszédet folytasson más vallások követőivel. A közel-keleten ez a párbeszéd a keresztények, zsidók és muzulmánok közötti mély lelki és történelmi kapcsolatokra épül. Ez egy olyan párbeszéd, amelyet nem politikai vagy társadalmi érdekek, hanem a hitben gyökerező mély teológiai igazságok vezérelnek, olvasható Benedek pápa apostoli buzdításában. Az emberiség időnként félelemmel és csüggedéssel tekint a közel-keletre az összetett és régóta fennálló konfliktusok láttán, folytatta beszédét Leó pápa. Mégis e küzdelmek közepette reményre és bátorításra találhatunk, ha arra összpontosítunk, ami egyesít minket, a közös emberségünkre és a szeretet és irgalom Istenébe vetett hitünkre. Egy olyan korban, amikor az együttélés távoli álomnak tűnhet, Libanon népe miközben elfogad különböző vallásokat, erőteljes emlékeztetőként áll itt arra, hogy nem a félelemé, a bizalmatlanságé és az előítéleteké az utolsó szó, és hogy az egység, a kiengesztelődés és a béke lehetséges.
And that unity, reconciliation and peace are possible.
Ez egy olyan küldetés, amely változatlan maradt e szeretett föld történelme során. Tanúságot tenni arról az örök igazságról, hogy a keresztények, a muzulmánok, a drúzok és számtalan más nép együtt élhet, és a tisztelet és párbeszéd által egyesült országot építhet, mutatott rá 14. Leó. Utalt rá, hogy 60 évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat a Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatának kihirdetésével új távlatot nyitott a katolikusok és a különböző vallású emberek közötti találkozás és kölcsönös tisztelet előtt, hangsúlyozva, hogy az igazi párbeszéd és együttműködés a szeretetben gyökerezik, a béke, az igazságosság és a kiengesztelődés egyetlen alapjában. Ennek az isteni szeretet által ösztönzött párbeszédnek minden jó akaratú embert fel kell ölelnie, és el kell utasítania az előítéleteket, a diszkriminációt és az üldöztetést, továbbá meg kell erősítenie minden ember egyenlő méltóságát, nyomatékosította a pápa. Ezután felidézett egy evangéliumi részletet, amelyben Jézus a szír föníciai asszonnyal találkozott, akinek rendíthetetlen hite arra indította, hogy meggyógyítsa lányát. Itt maga a föld többé válik, mint Jézus, és egy könyörgő anya találkozásának puszta helyszíne, állapította meg a pápa. Olyan helyé válik, ahol az alázat, a bizalom és a kitartás legyőz minden akadályt, és találkozik Isten határtalan szeretetével, amely minden emberi szívet átölel. Valójában ez maga a vallásközi párbeszéd lényege. Isten jelenlétének felfedezése minden korláton túl, és meghívás arra, hogy tisztelettel és alázattal együtt keressük őt. Ha Libanon fenséges cédrusairól híres,
if Lebanon is renowned for its majestic cedars,
az olajfa is örökségének sarokköve, mutatott rá a pápa. Az olajfa nem csak ezt a teret díszíti, ahol ma összegyűltünk, hanem a kereszténység, a judaizmus és az iszlám szent szövegeiben is tisztelik, a kiengesztelődés és a béke időtlen szimbólumaként szolgál, állapította meg a pápa. Hosszú élettartama és figyelemre méltó képessége, hogy még a legzordabb körülmények között is fejlődik, a kitartást és a reményt szimbolizálja. Ebből a fából gyógyító olaj származik, balzsam a fizikai és lelki sebekre. Isten határtalan együttérzését testesítve meg mindazok iránt, akik szenvednek. Olaja világosságot is nyújt, emlékeztetve arra a hívásra, hogy a hit, a szeretet és az alázat által világosítsuk meg szívünket, hangsúlyozta Leó pápa. Egy egyre inkább összekapcsolódó világban arra kaptatok meghívást, hogy a béke építői legyetek. Szálljatok szembe az intoleranciával, győzzétek le az erőszakot, és száműzzétek a kirekesztést, megvilágítva az igazságosság és a megbékélés útját mindenki számára, hitetek tanúságtétele által, kérte a pápa. Beszéde végén emlékeztetett a harisszai kegyhelyen tisztelt libanoni szűzanya szobrára. A kinyújtott karú szűzanya lenyűgöző szobra díszíti a szentét, aki átöleli az egész libanoni népet. Szűz Mária, Jézus anyjának és a béke királynőjének ez a szerető és anyai ölelése vezesse mindannyiótokat, hogy a hazátokban, szerte a Közel-Keleten és az egész világon a megbékélés és a békés együttélés ajándéka áradjon szét, mint a Libanonból fakadó patakok, reményt és egységet hozva mindenkinek, zárta beszédét 14. Leó Beirutban a hétfő délutáni ökumenikus és vallásközi találkozón.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Advent idején Jézus öröme ragyogja be az evangéliumot. A 72 tanítvány visszatér Jézushoz, aki misszióba küldte őket. Nem csupán a sikerükről számolnak be mesterüknek, hanem arról a tapasztalatról is, hogy Isten ereje milyen csodálatosan működött általuk. Jézus válasza meglepő, nem a tanítványokat dicséri, hanem felújjong a Szentlélekben és az Atyát magasztalja, aki a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki önmagát és titkait. Adventben gyakran keressük az isteni jeleket, a karácsonyi érzést, valami különleges fényt, pedig lehet, hogy az Isten arca ott rejtőzik a mindennapok egyszerűségében, egy halk imában, egy segítő kézben, egy apró figyelmességben. Az evangélium szerint nem a bölcsek és okosak ismerik meg elsőként az Atyát, hanem azok, akik nyitott szívvel élnek, akik nem saját bölcsességükre támaszkodnak, hanem elfogadják, amit Krisztus mond. Jézus szavaival buzdít minket az Adventben. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. De vajon mi látjuk-e azt, amit az Úr meg akar mutatni? Vagy a karácsonyi készülődés zaja elnyomja a csendes üzenetet, amit csak az alázatos szív hal meg. Az Advent arra hív mindannyiunkat, hogy ne csak várjunk, hanem észrevegyük a már jelenlévő Istent, mert Krisztus nem csak eljön, hanem már itt van a kicsinyek világában, az evangélium szavában, a csendben, ahol a szív látni és hallani kezd.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel 14. Leó pápa Libanon 16 bejegyzett vallási közösségének vezetőit Beirutban. Mint a Szent Atya mondta, a háborúk sújtotta ország példája megmutatja, hogy keresztények, drúzok, muszlimok és számtalan más vallási közösség képes együtt élni, és egy kölcsönös tiszteleten és párbeszéden alapuló országot építeni. Általános vizsgálatot rendel el az építési miniszter az összes állami beruházásnál, hogy az alvállalkozókat kifizették-e. Lázár János Facebook videójában azt mondta, többen azzal keresték meg a hétvégén, hogy állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem kapják meg a pénzüket a fővállalkozóktól. A kormány feladatának nevezte a nemzetgazdasági miniszter, hogy a költségvetési politikával élénkítse a gazdaságot. Nagy Márton meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén arra hívta fel a figyelmet, a háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika pedig negatív növekedési hatásokkal jár. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés 2026. április 30-áig érvényes. Célja, hogy könnyítsen a családok mindennapi kiadásain, és felhasználhatóvá tegye a kártyákon lévő 96 milliárd forintot. Bővült az ár és csökkentett termékek köre, még több hús, zöldség és bébi étel lett olcsóbb, hívta fel a figyelmet a kulturális államtitkár. Mostantól a bébi ételekre is vonatkozik a maximált árrés, mondta Zsigó Róbert. A félkemény sajtok viszont kikerültek az intézkedés hatálya alól. A hagyományostól eltérő időpontban ma érkezik a decemberi nyugdíj. A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat, amennyiben az nem hétvégére esik, a december viszont kivételt jelent. Ráadásul jövőre az érintettek nyugdíjemeléssel is számolhatnak, emlékeztet cikkében az Origó portál. Emelkednek januártól a teherautókra vonatkozó útdíjak a főutakon, és 60 új útvonalon vezetnek be súlykorlátozást. A számítások szerint az útdíj emeléssel a forgalom 5-15%-át lehet majd átterelni a főúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra. Elfogadták a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülésén a főpolgármester határozati javaslatát a főváros pénzügyi helyzetéről. Ebben felszólították a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat Budapesttel. Az ülés után Karácsony Gergely demonstrációt hirdetett a Clark Ádám térre, ahonnan a karmelita elé vonultak, ahol a főpolgármester arról beszélt, semmi más nem követelnek, csak hogy a kormány tartsa be a törvényeket. Kutatócsoport alakul a humanoid robotok fejlesztésére a Hurránztakiban. A szakemberek a járműipari gyártási és mesterséges intelligencia kompetenciákra építenek. Megbeszélést tartott telefonon a venezuelai államfővel az amerikai elnök, de nem mondott részleteket arról, hogy miről tárgyaltak Nicolás Maduroval. Donald Trump szombaton jelentette be, hogy lezárják a Venezuela feletti és az ország körüli légteret. Nem sokkal korábban egy szárazföldi művelet lehetőségéről is beszélt. Rekordot döntött 2024-ben a 100 legnagyobb hadipari vállalat bevétele. A cégek tavaly 5,9%-kal összesen 679 milliárd dollárra növelték a fegyver és katonai szolgáltatási bevételt. Már ma délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kijev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A csúcson mérséklet 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Reklám. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretetjel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálata lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a Jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. december 2-án, kedden. A mai napon a nap 7 óra 8 perckor kell fel, vagy kelt fel, lenyugodni pedig 15 óra 47 perckor fog. A technikai munkatárs Bilincsik Márta nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tékovics Ernő. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd időjárás előrejelzést és útinformat hallanak. A napverse követi mindezt, majd a szentek, szent életű emberek. A napversében ma Gyurkovics Tibor próba című költeményét hallják, a szentek, szent életű emberekben pedig alexandriai Szent Dénes élettörténetét ismerhetik meg. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldog elvatásáért is 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra 5 perckor jelentkezem majd. Addig is további jó reggelt és tartalmas rádiózást kívánok!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Suhaj Renáta motivációs előadót, a Miskolci Híd közösségi központ vezetőjét, tevékenységükről, illetve az intézményben megtartott dohányzás leszoktató programról kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mi a lényege? Azt olvastam róla, hogy nincs gyógyszer, nincs tapaszt, nem árulnak terméket ennek keretében, tehát ez biztos, hogy valami módon védjegy is.
Tehát a program, tehát ilyen csoportterápiás megközelítést követ, amelynek keretében fizikai, tehát mentális, vagy morális és szociális segítséget nyújtunk a dohányosoknak, és a résztvevők a következményektől való félelem erősebb ösztönzőkkel ismerkednek meg. Tehát ez az egyik lényege, tehát hogy nem csak a nikotinra összpontosítunk, hanem még a mellékhatásokra is. Tehát nagyobbak sokszor a belső erőnél, tehát ezek az érzelmek, amelyek azért lépnek fel, hogy jaj, mi lesz velem utána.
Tehát a félelmeknek igen, kell leszakod. Gondolni, mondjuk, hogy ne legyen tüdőrákos vagy gégerákos az ember, ugye?
És akkor tehát ilyen gyógyszereket, tapaszokat, ugye egyéb szereket nem használunk, nem alkalmazunk, tehát ez is nagyon fontos, ezt is szeretném kihangsúlyozni, de elsajátítunk különböző fizikai mechanizmusokat, például mint légzéstechnikákat, vagy izomrelaxációt sajátítanak el a résztvevők. Tehát aztán megfelelő élelmiszerek is, ezt is szeretném egy kicsit így kihangsúlyozni, és italok, tehát kiválasztása, a folyadékbevitel, tehát szintén nagyon nagy szerepet játszik itt a leszokásnál. Tehát elmondjuk, hogy milyen élelmiszereket kell fogyasztani, ugye a leszokás idejében, amelyek lassan bontják le a nikotint, mert ugye a zsíros ételek azok gyorsan lebontják a nikotint, és aztán ilyen nagy, igen, pontos van a dohányosnak, hogy akkor ismét gyújtson rá. Akaraterő mondjuk nem annyira erős. Itt viszont ezeket az élelmiszereket is bemutatjuk, és az italokat is, és tehát ez egy 2 órás, ugye, program. Majd esetleg gondolom, majd biztos még beszélünk erről, hogy akkor...
Hogy történik.
Igen, de lesz közte szünet is, és akkor a szünetben megtanítjuk a résztvevőket, tehát hogy mit igyonnak, hogyan igyonnak, és hogy hogyan alkalmazzák.
Na most nyilván nem arra kérem Renátát, hogy most itt adjon tippeket, mert akkor okafogyottá válik ez a tanfolyam, de azért ezt, hogy milyen étkek, milyen italok befolyásolhatják a mi távolodásunkat a dohányzástól, ez sokakban felvetődik, vagy felkelt is az érdeklődés, mert ilyen oldalról ritkábban közelítik meg. Általában azt mondják, hogy a megszokott mozdulatokat, meg a megszokott a szokásoktól próbáljunk megszabadulni. Tehát az, hogy kávé mellett rögtön rágyújt az ember, vagy kaja után rágyújt az ember, vagy ha ideges, rögtön rágyújt. Tehát más oldalról próbálják. Ez egy kicsit újdonságnak számít.
Igen, igen. Tehát általában a zsíros ételek, tehát azok gyorsan lebontják a nikotint, és ahogy így említettem, tehát hirtelen fellép ez a vágy, hogy akkor gyújtsanak rá. Viszont tehát természetesen a zöldségfélék, a gyümölcsök, de mondjuk a szilva, tehát az is érdekes, hogy az is gyorsan lebontja. Tehát itt pontosan, tehát nem árulok el minden, de pontosan, tehát el fogjuk mondani, hogy milyen ételeket fogyasztanak a leszokás alatt, vagy illetve a tanfolyam alatt, és milyen ételeket kerüljönek a tanfolyam alatt, meg ugye milyen szereket is kerüljönek, amelyek általában, tehát ilyen belejárók, tehát a
szer, miért? A
mondjuk nem annyira úgy szereket, tegyük fel mondjuk gyógyszereket, vagy valamit,
ja,
de inkább kávét, vagy alkoholt, tehát hogyha már inni szeretnének, akkor ezt az alatt a idő alatt, tehát
az is ajánlatos, igen, az alkohol a cigarettával.
Igen, kihagyni, mert ez egy ilyen szertartás, ugye cigi, kávé, vagy kis borocska, és akkor ezek így összefüggésben állnak az agyban, és ezt így külön kell választani.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Suhaj Renáta motivációs előadót, a Miskolci Híd közösségi központ vezetőjét, tevékenységükről, illetve az intézményben megtartott dohányzás leszoktató programról kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Nagy részt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, főként utóbbi tájakon időszakosan szemerkélő eső, szitálás, reggelig még néhol ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Dunántúlon, különösen a magasabban fekvő részein, esetleg megélénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghidegebb. Késő este 0 és plusz 6 fok közötti értékeket mérhetünk majd. És mit mérünk most? Nézzünk szét az országban. Békés Csaba 4 fok, Budapest 1, Debrecen 5, Győr 2 fok van, a Kékestetőn 1, Miskolcon és Napkoron 4, Paks 2 fok, Pécs 0, Sármelléken 2 fok van, Siófokon 3, Szegeden 2, Szolnokon 1, Szombathelyen 2. Sátoraljóhegy 4 fok, Ittegerben jelenleg 3 fok van, Jászberényben pedig 2. A napi melegrekord Békés Csabai 2023-ban 18 fok volt kereken a városban, és Heves vármegyéből közelebbről Poroszlóról származik a napi hidegrekord, ez mínusz 19,4 Celsius fok, 1973-ban mérték. Ma jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatás nem terheli a szervezetüket, és nézzünk szét az utakon. Út és látási viszonyok. Országszerte 5 foltok nehezítik a közlekedést, továbbá Csorna, Kiskörös, Dunakeszi, Jászberény, Gyöngyös és Nyéklátházak környékén pára lecsapódást jelentettek. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a preventív védekezés nyomán szinte mindenütt sónedves vagy felszáradóban van. A köddel érintett területeken 500 méter körüli a látótávolság, de Szombathely, Vasvár, Körment, Szentlőrinc, Pécs, Baja és Kiskunhalas térségében 100 méter alá is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza. Többnyire szélcsend van, a Dunántúl területein elszórtan gyenge a légmozgás. És erős a forgalom, lassulnak, torlódnak a járművek az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske és a főváros között, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Magyaródi részen, az M2-es autóúton Fótnál, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Nógrád vármegyében az ipaj áradása miatt lezárták az Őrhalom országhatár összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig. Szintén zárva a Drégei-Palánk és az országhatár közötti út az 1-es és a 2-es kilométer között. És még egy-két hír. Az M43-as autópályán a Tisza hídon aszfaltoznak a 13 és a 18-as kilométer között. A Csanádpalota határ felé vezető oldalt lezárták, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig irányonként egy-egy sáv járható. A 21-es főúton Zagyvaszántó és Salgótarján között hézak kiöntést és repedésjavítást végeznek. A 16-os és a 48-as kilométer között útszűkület, esetenként sávlezárás is zavarja a közlekedést. És végül a kompok. A Duna-Magyar-Szlovák határszakaszán Eszmély és Dunaradvány között a komp az alacsony vízállás miatt nem üzemel. A Sajón a Gerincset Sajószögeddel összekötő komp technikai okok miatt nem jár, és az alacsony vízállás az oka annak, hogy szünetel az átkelés Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Rövidesen a nap versét hallják.
A napverse.
Gyurkovics Tibor, próba. Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő, nagy csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság, emberszabású ábra, felirat a szeretetről, s a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen. Nincs vele senki, de a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt. Két karja ki van tárva, s átmetszi egy függőleges.
Gyurkovics Tibor próba című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Gyurkovics Tibor Budapesten, azon belül pedig Rákosfalván született 1931-ben. 42 és 48 között a Piarista gimnáziumba járt, majd az iskola államosítása után az Ady Endre gimnáziumban érettségizett. Polgári származása miatt nem vették fel sem az orvosi, sem a jogi egyetemre, és a Színi Akadémia sem fogadta be. Néhány hónapig a Beszkártnál dolgozott normásként éjszakai műszakban, majd felvették a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára. Annak elvégzése után pszichológusi oklevelet szerzett az ELTÉ-n. 56-ban a főiskola forradalmi bizottságának elnöke lett, ezért később megkurcolták és elvesztette állását is. Egy évig kisegítő tanár volt Kőbányán, majd vezető pszichológus egy gyermekgondozóban. 60 és 68 között az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben dolgozott. Itteni tapasztalata számos regényében és versében megjelentek. Verseket 15 éves kora óta írt, első verseit Hás László közölte a Népszavában. A Vigília 1958-as májusi számában Rónai György mutatta be költeményeit. Első mesterei és példaképei Vörös Sándor és Pilinszky János voltak. 49 kötete jelent meg, a versek mellett regényeket, elbeszéléseket, lírai esszéket, színműveket és publicisztikát is írt. Ezért nevezték őt többen is a magyar irodalom öttusa bajnokának. Gyurkovics Tibor 2008-ban 76 éves korában hunyt el.
Szentek, szent életű emberek.
Alexandriai Szent Dénes püspök hitvalló. Az ősegyház hármas oszlopa Alexandria, Antiókia és Róma volt. Alexandria a tudományok fészke. Ptolomeusz királyok nevéhez fűződik a neves könyvtár megalapítása Krisztus előtt a 3. században. A városban sok zsidó is élt, templomuk és iskolájuk volt. Szent Márk hozta ide a kereszténységet. Nem sokára Panteusz, alexandriai Szent Kelemen, Origenész tudósok teszik még híresebbé, jeles könyvtárat hozva létre. Így indulnak el a katekatikai iskolák. E buzgó légkörben született és nőtt fel Dénes, akit nagynak is neveznek, mert élete kicsiben annak a kornak a története. Pogány, de gazdag szülők gyermeke. már koros, családos és jómódú ember, amikor kapcsolatba kerül a kereszténységgel. Origenész tanításait hallgatva lett keresztény, 231-ben pedig iskolájában a második vezető. Pappá szentelték, majd 247-ben pátriarka lett. Ekkor még a Római Birodalom területén élő keresztények békében éltek. Sajnos nem sokáig, mert egy itteni pogány jós a keresztények ellen támadt, és követői sokakat megöltek. Ezt követte a Décius féle üldözés. Dénest is a legkülönfélébb módon zaklatták. Gyalázták, vagyonát elkobozták. Családjával kénytelen volt elmenekülni, így nem akadtak rá. De hadd beszéljen erről ő maga. Amin Décius alatt kihirdették az üldözési parancsot, Sabinus, a városparancsnok nyomban küldött egy frumentáriuszt, vagyis titkos rendőrt, hogy engem fölkutasson. 4 napig otthon vártam ezt a titkos rendőrt. Az pedig körüljárt, és mindent átkutatott, ahol gondolta, hogy talán rejtőzöm vagy bujkálok. Folyókat, dűlőket, mezőket. De mintha vaksággal lett volna megverve, a házamat nem kutatta át. Nem hihette, hogy üldözött létemre otthon tartózkodom. 4. nap Isten meghagyta, hogy meneküljek, és csodás módon utat nyitott. De akkor is csak nagy önmegtagadással szántam rá magamat, hogy a gyerekekkel és sok testvérrel elhagyjam a várost. Hogy ez az isteni gondviselés műve volt, megmutatta a következő idő, amikor tudnélik talán némi hasznára voltam másoknak. Csak ugyan azért őrizte meg Isten Dénest, hogy önzetlen nemes egyénisége, világos elméje, biztos ítélete, bölcs mérséklete és fogyhatatlan buzgósága a katolikus igazságnak olyan szolgálatokat tegyen, amelyek mástól nem teltek. Dénes volt a maga korának legnagyobb embere, kinek nagy lelke a maga megyéjén és pátriarkai tartományán túl átfogta azokat az ügyeket és gondokat, melyek akkor az összegyházra nehezedtek. Nagy megértést tanúsított Dénes az ősegyházban az úgynevezett lapszusok, hitehagyók ügyében. Szent Cipriánhoz hasonlóan ő is azt hirdette, hogy a vezeklés után vissza kell venni őket az egyházba. Elvetette novicián ellenpápa véleményét, aki ennek az ellenkezőjét tanította, tehát azt, hogy akkor sem lehet visszavenni azokat, akik elhagyták a hitüket, ha ezt őszintén megbánták és vezekeltek. Dénesnek sok baja volt a világ végét várókkal, valamint a Szent Háromságot tagadókkal, akik a Szent Háromság valóságát tagadták. Őket szabellianistáknak nevezték. Dénes nem késett kimondani, hogy ez a tanítás súlyos káromlás a mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya ellen, teljes hitetlenség az egyszülött fiú, a teremtmények között az elsőszülött ellen, az emberélet ellen, és égbe kiáltó dőreség a Szentlélek ellen. 258-ban Valérián császár alatt újra föllángolt az üldözés, különös erővel éppen Alexandriában. Ezúttal Dénes nem menekült. Emilián városparancsnok megidézte: mondjon le keresztény hitéről, hisz a császárok emberségesek, méltányos, hogy a püspök megtegye kívánságukat. Imádhatja ő maga istene mellett a pogányok isteneit is. Dénes méltósággal és határozottsággal felelt: mi az egyetlen egy Istent imádjuk. Mást nem imádunk soha. Ami pedig hitünket illeti, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Emilián erre a líbiai sivatag szélére, Kefróba száműzte a püspököt. Azonban életszentsége, emberszeretete és szava itt rengeteg pogányt megnyert az evangéliumnak. 3 év múlva hazatérhetett. Akkor már közel 80 éves aggastyán volt. Törődött, fáradt, veteránja a vezérnek, az Úr Jézus Krisztusnak. Pedig új harcok és próbák várták. Polgárháború, éhínség dögvésztizedelte nyáját és szaggatta a pásztor szívét. Lelke azonban nem tört meg. Mikor 264-ben Antiókiában zsinat ült össze, a Krisztus tagadó szamoszatai Pál ellen, Természetesen elsősorban az ő jelenlétét kívánták a zsinatjatyák. A lélek kész is volt, de a test már gyönge. Még folyt a zsinat, amikor az Úr Krisztusnak ez a jó harcosa érdemekben gazdagon pihenőre tért. Fáradt keze letette a kardot, melyet egy hosszú életen keresztül Krisztusért annyi becsülettel forgatott. Írásaiból csak töredékek maradtak fönn, de él egész lelke az egyházban, mely nem feledi, hogy egy válságos félszázadnak története az ő nevével és életével van összeszőve.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért.
Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!